Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna nem hosszabbítja meg az orosz gáz tranzitjára vonatkozó, az év végével lejáró szerződést, ismételte meg az ukrán miniszterelnök Ungváron, Robert Fico szlovák miniszterelnökkel közösen megtartott tájékoztatóján. Denis Miha hangsúlyozta egyúttal, Ukrajna kész továbbra is teljesíteni kötelezettségeit az EU-val kötött társulási megállapodással és az energiakarta egyezménnyel összhangban. Bejelentette egyúttal, hogy Ukrajna és Szlovákia megállapodott egy kelet-európai energiaközpont létrehozásáról. Robert Fico ismételten kijelentette, hogy Ukrajna NATO tagságát nem támogatja, ugyanakkor megígérte, hogy nem akadályozza keleti szomszédja Európai Uniós csatlakozását. A holland kormány 400 millió euróval járul hozzá egy Ukrajnával közös, a kelet-európai országnak drónokat gyártó kezdeményezéshez, jelentette a Dutch News című holland hírportál a holland védelmi miniszter bejelentésére hivatkozva. Rubens Brekelmans azt közölte, a drónok felét Hollandiában, másik felét Ukrajnában és más országokban gyártanák. Az ukrán hadsereg megsemmisítette a Krím-félsziget legnagyobb olajterminálját, erősítette meg a vezérkar. A Krímben ez a legnagyobb olajtermék átrakodó terminál, amelyet egyebek között az orosz megszálló hadsereg szükségleteinek kielégítésére használtak, közölték. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter levélben tájékoztatta Ylva Johanssont, az Európai Bizottság belügyi biztosát arról, hogy Magyarország a Holland Királysághoz hasonlóan kimaradását kéri az Európai Unió menekültügyi és migrációs szabályozásaiból, amennyiben a jövőben szerződésmódosításra kerülne sor, és ennek érdekében megindítja a megfelelő eljárásokat. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, a magyar kormány elkötelezett amellett, hogy határozott lépéseket tegyen határainak védelme és a nemzetbiztonságot veszélyeztető illegális migráció megfékezéséért. Magyarország kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést indít Egyenlítői Guineával, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Malabóban, miután ottani kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter hozzátette, ennek négy fő területe a gazdaság, az energia, a vízügy és az oktatás lesz. Beszámolt arról, a kereszténység és a katolikus hit fontos közös pontot jelent a két ország és a két nemzet között, stabil alapot ad az együttműködés felépítésének. Magyar külügyminiszter eddig még nem járt az országban. Beszélt arról is, a békepártiak globálisan elsöprő többségben vannak, ide tartozik Magyarország és Egyenlítői Guinea is. Rámutatott, Afrika nagy népesség robbanás előtt áll, ezért átfogó fejlesztési stratégiára van szükség, ennek hiányában ugyanis szavai szerint két forgatókönyv lehetséges, vagy minden idők egyik legsúlyosabb humanitárius válsága tör ki a kontinensen, vagy minden idők legsúlyosabb migrációs nyomása helyeződik Európára. Január 1-én indul a kormány új területfejlesztési programja, a versenyképes járások, jelentette be Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondása szerint az új politika célja, hogy dinamikát adjon a fejlődő járásoknak, és hogy segítse egy szisztematikusabb fejlődési program létrejöttét. A járások számára összesen 65 milliárd forint válik megpályázhatóvá jövő év elejétől. Augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,2, naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal bővült éves alapon, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 7,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 2,9%-kal nőtt, az üzemanyagok esetében 1,2%-kal csökkent az értékesítés. A volumen 8,1%-kal növekedett az előző hónaphoz viszonyítva. A nemzetgazdasági miniszter az OECD nagyköveteinek informális találkozóján tartott előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Uniónak fel kell venni a küzdelmet az Egyesült Államokkal és Ázsiával szemben, ezért új versenyképességi paktumra van szükség, amely a soros magyar uniós elnökség napirendjének középpontjában áll. Nagy Márton azt mondta, a versenyképességi fordulathoz pénz kell. Mindemellett kiemelte, a kínai gyártású elektromos járművek ellen kivetett védővám hatalmas csapást jelent az európai gazdaság, különösen a német autóipar számára. A Svéd Királyi Akadémia bejelentett döntése szerint 2024-ben Viktor Ambrosnak és Geri Rufkunnak ítélték az orvosi élettani Nobel-díjat a mikroRNS és szabályozó szerepének felfedezéséért. Idén is a sejtek működésének biokémiája kapta tehát a legrangosabb tudományos díjat. Ez Karikó Katalin tavalyi elismeréséhez is kapcsolódik, mivel a mikroRNS az mRNS szabályozásával fejti ki hatását. Végül az időjárásról. A reggeli réteg felhőzet feloszlása után sokat süt majd a nap, fátyol felhők lesznek felettünk, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül, megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-10, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. 2024. október 7-e van, hétfő. Szeptember 30 és október 1 között a Miskolci Egyházmegyében tartották a cigány pasztorációért felelős referensek találkozóját, melyen 9 egyházmegye hivatalos képviselete volt jelen. Megtartotta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat az alakuló ülését, ahol Benné dr. Gál Boglárkát ismét megválasztották a közgyűlés élére. A beszédéből idézünk. Majd beszámolunk arról is, hogy Miskolc városa is alakuló ülésezett, Tócentai József új polgármester beszédét is felidézzük. Tartsanak velünk, érdemes! Szeptember 30 és október 1 között a Miskolci Egyházmegyében tartották a cigány pasztorációért felelős referensek találkozóját, melyen 9 egyházmegye hivatalos képviselete volt jelen. Székely János szombathelyi és Orosz Atanáz miskolci megyés püspök is részt vett a programon. Őket kérdezzük adásunk elején.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mi is a célja ennek a kétnapos programnak?
Az evangélium hirdetése a cigány testvéreink felé óriási kihívás, nagyon-nagyon fontos feladat. Úgy gondolom, hogy a magyar népünk előtt két nagy sorskérdés áll. Az egyik az együttélésünk a cigány testvéreinkkel. Ha nem tanulunk meg testvérként egymás segítve, egymás jogait tiszteletben tartva, egymást valóban az emberi méltóságában megbecsülve együtt élni ebben a közös hazában, akkor alig-alig elképzelhető egy szép és élhető jövő. Nagyon múlik ezen az egyházunk jövője is. A cigány testvéreink most még nagyon nyitottak a természet fölötti felé. Van egy érzékenységük, nyitottságok e felé, különösen is a falvakban. De sajnos a nyugatról jövő nagyon-nagyon sok szenny és értékvesztett kultúra a kis telefonokon és mindenen keresztül ezt az eléggé gyenge roma kultúrát és családi hálót rendkívül erősen fenyegeti. Lehet, hogy az utolsó évtizedek vannak a számunkra, amikor még a hitkincsét átadhatjuk, és őket az egyházi életbe bekapcsolhatjuk. Ilyen értelemben is döntő fontosságú az, amit megteszünk, vagy nem teszünk meg. Úgy gondolom, hogy a társadalmunkban egy óriási szakadék van nagyon sok helyen, romák és nem romák között. És ezt a szakadékot a többségi társadalom oldaláról mi tudjuk könnyen átlépni, különösen is a pap. Egy másik szempontból is döntő fontosságú a cigánypasztoráció demográfiai szempontból. Jelenleg a lakosság kb. 10%-a Magyarországon roma, de ez magasan fog emelkedni. 4 olyan megyénk van, ahol már több cigány gyermek születik, mint nem cigány. Borsodban, Szabolcsban, Nógrád megyében és Somogyban. Vagyis azt jelenti, hogy a jövő Magyarországának nagyon-nagyon fontos tagjai, szereplői, nemzetalkotó részei lesznek a cigány testvérek. A gyermekeknek egy nagyon jelentős része mély szegénységben születik és nő föl. Tehát ilyen szempontból is óriási jelentősége van egyházi iskoláknak, tanodáknak, családgondozásnak és sok minden másnak, amit a katolikus egyházunk is sokfelé hála Istennek végez. Bízom abban, hogy még nagyobb lendülettel, erővel fogjuk ezt tenni. Igen gyakran azt látom, hogy sajnos se az atyákban, se a hitoktatókban kellő nyitottság, lendület nincsen. Talán elvégzik a szűken kötelezőt, keresség, temetések, de hogy egy családot meglátogassanak, meghívjanak, hogy örüljenek annak, ha egy cigány gyerek, cigány család belép a templomba. Ne kinézzék, ne rosszul érezze magát az a családot. Sajnos idáig sok esetben még nem jutottunk el.
A cigánypasztorációnak mik a sajátosságai korunkban?
A cigánypasztorációnak a különlegessége, hogy próbáljuk a roma kultúrába beültetni a keresztény üzenetet. Ahogyan más az egyházunk Afrikában, más Lengyelországban, más mondjuk Észak-Amerikában, minden népnek a kincseit, a kultúráját, a stílusát az evangélium áthatja, nem megszünteti, hanem megszenteli, megtisztítja, megerősíti. És a cigányságnak is van nagyon sok olyan sajátossága, amit a cigánypasztorációban igyekszünk figyelembe venni. A család szeretet, ünnepelni tudás, éneklés, az érzelmek kifejezésének a természetes volta. Nagyon sok olyan szentmise van, amit úgy szoktam kezdeni, hogy körbe megyek, mindenkinek köszönök, megfogom a kezüket, néven szólítom őket. Vannak a miséinken tanúságtételek, az énekek stílusa is olyan, ami a cigánytestvérek számára vonzó, befogadható. Igyekszünk az ő szimbólumaikat, Boldog Szeferino képét, a cigány zászlót és sok minden mást megjeleníteni ilyenkor a templomban, hogy érezzék, nem megtűrtként vagyok itt, hanem épp olyan méltósággal, éppen olyan emberként, mennyei atya gyermekeként, mint bárki más.
Egerben lesz egy országos konferencia, akiket hívnak.
Ennek a konferenciának a célja az a saját munkatársainknak a továbbképzése, megerősítése. Állami vezetőket is szoktunk hívni, akik a fölzárkózás politikát vezetik, irányítják. Azért is, hogy kifejezzük a esetleges javaslatainkat, kéréseinket, vagy olyan hangsúlyokat, amit talán egy hivatalból egy ottani munkatárs vagy vezető nem lát. Tehát ez főleg tudományos továbbképző céllal, illetőleg a társadalmi párbeszédet segítő céllal tartjuk. Mindig különböző témák körül, oktatás, tanodáink, a mély szegénység leküzdése, de akár az evangélium átadása, hogyan tudjuk hiteles módon és lendületesebben, nagyobb erővel közvetíteni a kereszténység üzenetét iskoláinkban, családjaink felé, plébániáinkon.
Hogy állunk a humán erőforrással a cigánypasztoráció területén és a képzéssel?
A legeslegfontosabb lenne a papok, hitoktatók, szerzetesek, papnövendékek érzékenyítése, képzése. És próbáljuk ezt tenni rekollekciókon, tehát papoknak a találkozóin, továbbképzésein, hitoktató továbbképzéseken. Egy nagyszerű kezdeményezése az Egri Egyház megyének, a egyháziskolák tanárainak fölajánlott tanulmányi napok, ahol egy-egy alkalommal egy adott iskolában a cigánygyerekekkel foglalkozó vagy ez iránt érdeklődő tanároknak, illetőleg az intézmény vezetőjének van egy előadás, illetőleg bemutatjuk azt az intézményt, a nehézségeket, örömöket a cigánygyerekek vagy fiatalok nevelésével kapcsolatban. Vagyis a legeslegfontosabb lenne a pasztorációban aktívan résztvevőknek az érzékenyítése, képzése, bátorítása. És hát ezen kívül vannak a sok-sok intézményben dolgozó munkatársaink, tanodákban, pedagógusok, logopédusok, kisegítő személyzet, egyházi iskoláinknak szintén a különböző munkatársai, szociális segítségnyújtásban, karitásban résztvevő munkatársak. Hála Istennek nagyon-nagyon sokan. Meg kell azért nyilván azt mondani, hogy van egy-két nagyon hivatásszerűen és nagy odaadással, hitelességgel dolgozó ember. Hála Istennek minden egyházmegyének van egy-két ilyen roma apostola, ha lehet így mondani, de hát sokkal több kellene ebből. A nagy többség inkább azért csak munkahelyként vagy elvégzendő feladatként végzi ezt. Nagyon fontos lenne sokkal több tüzes lelkű apostol.
Több környékbeli településen is működik, akár szerzetes rendek által működtetett misszió. Mi a véleménye ezekről? Emeljünk ki néhány jó példát.
A katolikus egyház egyik legnagyobb szolgáltatása vagy segítsége, amit a romák felé nyújtunk, az a tanodák vagy nyitott házak. Összesen 95 ilyen intézmény van szerte az országban, elsősorban Északkelet Magyarországon, illetőleg a déli határvidéken, Somogyban, illetőleg Baranyának a déli részén, ahol a legtöbb leszakadó kistérségünk van. Ennek az intézmény hálózatnak egy nagy részét szerzetesek végzik gyönyörűen. Tehát nagyon sok helyen látjuk, hogy az ő talán egy fokkal mélyebb, személyesebb lelkipásztorkodásuk, amit egy plébános egy esetben, vagy sok esetben nem tud megtenni, mert egyszerre kell ellátnia 5-10 települést, iskolákat, hittanórákat, temetéseket és sok minden mást. Egy szerzetes közösség sokkal jobban néha rá tud koncentrálni egy-egy feladatra, és abban maga lelkiségét beleviszi. Gyönyörű például az arlói misszió, amit ferences nővérek, a kisnővérek vezetnek évtizedek óta. És ennek nagyon nagy gyümölcsei lettek. Lett onnan papi hivatás, cigány papi hivatás. Lett olyan munkatársunk, aki azóta is gyönyörűen segít a cigánypasztorációban. Szintén nagyon szép a Marista testvérek missziója. Esztergomban, illetőleg Karcagon egy iskolát és tanodát működtetnek. Nagyon szép a körömi misszió, Verbita atyák. Elsősorban egy Indiából származó atya, Lurdu atya virágoztatta ezt föl. Őt a cigányok úgy is fogadták majd, hogy nem mint testvért, mert a cigányság is Indiából jön, és már a külső hasonlóság is nagyon sokat segített Lurdu atyának, hogy őt saját pásztorként, saját papjukként megszerették és fogadták be. Lurdu atya látogatta a családokat nagyon sokat. Elment, leült, beszélgetett, imádkozott értük, megáldotta őket, és ez pesdítette föl ott körömben és a környéken a cigány közösséget. Egy jelentős számú gyereket nevelő egyházi iskola is létrejött ott, ez is nagyon sokat segít az ottani pasztorációban. Tehát hála Istennek sok ilyen kezdeményezés van, most csak egyet-kettőt említettem. Ferences szegény gondozó nővérek Széchenyben és a környéken látogatják a roma közösségeket Rimócon és másutt, és készítik a gyerekeket első áldozásra, a fiatalokat esetleg bérmálásra vagy esküvőre, tehát nagyon sok helyen az evangélium átadás a szerzetesek által történik.
Püspök, hogy a beszélgetésünk végén ajánljunk olvasnivalót a hallgatóinknak a témában, tehát egy-két könyvet említsen meg, amit érdemes kézbe venni.
A cigányság történetéről készítettem egy rövid könyvet, ezt jó szívvel ajánlom. A cigányságnak a kultúráját, kicsit a múltját elmondja, de egy-két ötletet is vagy módszertant a romákkal, gyerekekkel való foglalkozáshoz. A címe Cigány népismeret. Rövid, és azt gondolom könnyen áttekinthető, tehát egy ilyen első bevezetőnek ezt tudom jó szívvel ajánlani. A Boldog Szeferino Intézet több könyvet adott ki, amik kicsit talán egy-egy témára koncentrálnak rá, tehát segítenek abban, hogy a karitász és az evangélium hirdetés hogyan kapcsolódik, és hogyan ne kapcsolódjon, tehát hogyan tudjuk a kettőt elkülöníteni is egymástól. Nem jó az, hogyha például ugyanaz a személy az, aki néha egy ajándékcsomagot is átad, és ugyanő az, aki az evangéliumot hirdeti, és sokkal jobb, hogyha kicsit külön válik, és nem egy ilyen csatoltáruként jelenik meg a hit, hanem önmagában válik értékké egy cigány ember számára. Tehát nagyon ajánlom a Boldog Szeferino Intézet által kiadott tematikus köteteket is. Ezt megtaláljuk a Boldog Szeferino Intézet honlapján.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, püspök atya.
Köszönöm szépen.
Székely János szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigány Pasztorációs Bizottságának vezetőjét hallották. Most zenélünk, majd folytatjuk összeállításunkat Sajó Petriből. A Miskolci Egyházmegyében tartották a cigány pasztorációért felelős referensek találkozóját szeptember 30-án és október 1-én. Összeállításunk folytatásában dr. Orosz Atanázzal, Miskolci megyés püspökkel beszélgetünk.
Püspök atya, mi is a célja ennek a találkozónak?
A Magyar Katolikus Püspöki Kar különböző bizottságokon keresztül irányítja az ország lelkipásztori életét, illetve összehangolja az egyházmegyéknek a lelkipásztori munkáját, és a cigánypasztorációt sok formában hangolja össze az a bizottság, amelynek a tagjai most itt összegyűltek. A bizottság elnöke Székely János püspök atya, és minden egyházmegyében sajátos módon, sajátos körülményekhez igazodva folyik olyan cigánypasztorációs munka, amilyenre ott szükség van. Évről évre más helyre, más egyházmegyébe mennek egy-egy ilyen másfélnapos gyűlésre, és az idén a Miskolci egyházmegyét választották, valószínűleg azért is, mert ránk különösen sok jut ebből a feladatból. és nem csak helyszínt adunk ennek a találkozónak, hanem János atyáik kérésére egyházmegyénk cigánypasztorációs tevékenységét, amennyire így tömörítve lehet, igyekszünk bemutatni is. Ezért esett a választás Sajó Petrire, hogy a mai napon belekóstoljunk abba a szerteágazó szolgálatba, amelyet Todori Ferenc parókus atya vállalt, egyrészt szociális, másrészt lelkipásztori szempontból. Tegnap, amikor elkezdtük a találkozót, akkor úgy általánosságban mutattuk be azt a sokféle cigánypasztorációs tevékenységet, amely itt a környéken zajlik. Makai László, a egyetemi lelkészünk, a Roma Szakkollégium működését mutatta be, és őt követően Csiszárik Jánosné, aki több mint 10 éve ügyel a tanodák működésére, nagyon szép prezentációt adott azokról a tanodákról, amelyek még más néven, de immár több mint egy évtizede működnek, működtek akkor más néven, most pedig nagyon-nagyon szépen folytatják az előírt szabályok szerint a működésüket. Egy ilyen tanodát fogunk most meglátogatni itt Sajó Petriben is, hogy helyszínen találkozzanak a résztvevők, a referensek azokkal a gyerekekkel, akikkel itt a Sajó mentén foglalkozunk. Egyúttal a beszámolónkban több parókiának a tevékenységéről is összefoglalót adott Balogh Győző atya, egyházmegyénknek a cigánypasztorációs referense. Főként a csereháti falvaknak, vagy az észak-borsodi településeknek a sajátos cigánypasztorációs helyzetéről számolt be. Ez is igen érdekesre sikerült. Tegnap este a találkozó egy imádságos lezárással, vecsernyével folytatódott, és az imádság után számoltak be az egyházmegyék küldöttei arról a tevékenységről, amely tavaly vagy az idén folytatódott az egyházmegyék referenseinek a koordinálásával. Különösen érdekes volt számomra az Egri főegyházmegyének a beszámolója, hiszen az egyházmegyei főegyházmegyei referens több munkatársával együtt érkezett, és 4 számoltak be azokról a különböző tevékenységi formákról, amelyekkel a roma testvéreknek az üdvösségét szolgálják. Úgy gondolom, hogy egy nagyon összehangolt, szép tevékenységről van szó, amelyben a referens atyának is és a társadalmi kapcsolatokért, társadalmi felzárkózásért felelős osztályvezetőnek is, illetve a helyszíneken a parókiáknak, plébániáknak, a cigány telepein és szegregátumaiban is megforduló József atyának a beszámolója is kiegészítette azt a széleskörű beszámolót, amelyet a késő esti órákban hallhattunk meg.
A cigánypasztorációnak mik a legnagyobb kihívásai korunkban?
János atya biztos, hogy erről többet tudott elmondani. Számunkra itt a Miskolci Egyházmegye görögkatolikus papjai, lelkipásztorai számára az a népességcsere okoz egy rendkívül nagy kihívást, amely a hajdan görögkatolikus többségű falvakban zajlott le. Tudnélik, a templomépítő népesség kihaló félben van bizonyos egyházközségeinkben, nagy templomokat építettek, és közben a falu népessége kicserélődött, sok roma származású embert, gyermeket megkereszteltünk, de nehezen tudjuk őket a templomba becsábítani. A keresztelés az egyetlen biztos időpont, és igen komoly erőfeszítéseket kell tenniük a papjainknak ahhoz, hogy a hittanórán is le tudják kötni őket. Olyan eleven és sokféle érdeklődésű gyermekekkel foglalkoznak, akiket frontális előadásokban 45 percen át nem lehet a tananyaggal megtölteni, érzelmileg is meg kell fogni őket ahhoz, hogy egyáltalán fogékonyak legyenek az örömhírre és a hittan anyagra. Ezt majdnem minden terepen dolgozó papunk elárulja. Ezen kívül olykor villámhárítóknak is kell lennünk. Valaki viccesen vagy fenyegetőleg említette egyik faluról, hogyha most túl fiatal papot küldök oda, reggelire megeszik. Na, természetesen abban a kontextusban, ahol papjaink dolgoznak, távol áll az ilyesfajta kannibalizmus, és épp itt a Sajó Petri parókus számolhatott be most egy fél órája arról, hogy egy több nemzetiségű faluban is nagy békességben élnek a roma és nem roma magyarok együtt, és nincsenek ilyen félelmetes incidensek. Mégis az egyik fontos tevékenység, hogy mivel az ördög nem alszik, ahol az ördög ellenségeskedést szít, ott papjaink a kibékülésnek, kiengesztelődésnek az angyalai legyenek. Ezt gondolom most a két legfontosabb kihívásnak.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, püspök atya.
Én is köszönöm szépen, és minden hallgatónknak javaslom, hogy imádkozzon roma testvéreinkért, akár a saját megyéjében, vagy itt a területünkön élő cigány testvéreinkért.
Az elmúlt percekben dr. Orosz Atanaszt, miskolci megyés püspököt hallották. Sajó Petriből jelentkeztünk a Roma Pasztorációs Referensek Testületének legutóbbi üléséről.
Утро я встаю, о тебе я думаю, о тебе я думаю, ой, мой Господь, аллилуйя, аллилуйя, о, мой Господь, аллилуйя, аллилуйя, о, мой Господь, аллилуйя, мой Бог. Aleluia devlam, aleluia devlam, tu que guilhava, tu que guilhava, tu que baixava, tu que baixava, tá mudi. Lei, 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 lei.
Mosadabói Zemplén vármegye önkormányzatának alakuló közgyűlési ülését ünnepélyes keretek között tartották csütörtökön Miskolcon a vármegyeházen a június 9-i választások után. A jelenlévők letették az esküt, valamint aláírták az ehhez kapcsolódó okmányokat. A szavazás eredményeként a közgyűlés 19 igen, 4 nem és 3 tartózkodás mellett választotta meg a vármegyei közgyűlés elnökévé Benné dr. Gál Buglerket, aki az eskütételt követően ünnepélyesen átvette hivatalát. Az újonnan megválasztott elnök beszédében hangsúlyozta a közgyűlési képviselők felelősségét, és kiemelte, hogy ez a nap elsősorban a köszönet nyilvánításé. Őt idézzük.
Ne hasson rád sem szeretet, sem könyörgés, sem gyűlölet, sem ajándék, sem félelem, sem elvárás. Add meg mindenkinek azt, ami az övé. A fenti idézetet már mindannyian olvashatták, amikor a díszterem felé vezető lépcsőn felfelé tartottak. A szöveg a vármegyeháza eredeti kialakítása szerint a déli kapu felett volt látható, a 4 bejárathoz ugyanis mind elhelyeztek egy-egy intelmet, bölcsességet, mely a döntéshozók felelősségét hangsúlyozta. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm hát Önöket ezekkel a gondolatokkal, egyben köszönöm, hogy osztoznak velünk a mai ünnepében. Ez a nap pedig az ünnep méltósága mellett a köszönetekről szól. Köszönöm mindazoknak, akik az új közgyűlés megalakulásában nélkülözhetetlen szerepet vállaltak. Elsősorban annak a 228 ezer választópolgárnak, akik éltek demokratikus jogaikkal, június 9-én urnához járultak, és szavazatukkal értékelték a jelent, és állást foglaltak a jövőt illetően. Fontos tudni, hogy ez 10 000-rel több szavazat, mint 5 évvel ezelőtt. Ennyivel nőtt az állampolgári aktivitás, ezért pedig hálásak vagyunk. Különösen azoknak, akik az elmúlt önkormányzati ciklus eredményeit mérlegelve érdemesnek tartanak minket a folytatásra. Én a magam nevében azt ígérhetem, hogy az esküm szövegénhez hűen becsülettel és lelkiismerettel végzem majd a rám bízott feladatokat. Köszönet illeti a helyi és területi választási bizottságok és irodák munkatársait is, akik a választás operatív lebonyolítását végezték végtelen precizitással. Én személyesen is köszönöm a Fidesz-KDNP pártcsaládjának és azoknak a képviselőjelölteknek, aktivistáknak a munkáját, akik a hosszú hónapokig tartó, intenzív kampány során a segítségemre voltak. Hiszem, hogy ez alatt az idő alatt és végig a választói akarat érvényesüléséért dolgoztunk. Én köszönöm a családomnak, a saját munkatársaimnak, a körülöttem dolgozó kollégáknak a kitartását, és azt, hogy egy csapatként a közös ügyért dolgoztunk, nem csak az elmúlt fél évben, de az elmúlt 5 évben egyaránt. Hiszen a 2024-es évet ugyan a választás zaja töltötte be, de a mi munkánk nem most kezdődött. Ez egy hosszú, szívvel, lélekkel megtűzdelt történet, amely során 5 évente újra és újra vizsgáznunk kell. A cél minden választásnál az, hogy olyan garnitúra rendezkedjen be, akik a fenti alapelvek szerint végzik a munkájukat. Akikre nem hat sem szeretet, sem könyörgés, sem gyűlölet, sem ajándék, sem félelem, sem elvárás. Nekünk, tisztelt képviselőtársaink, meg kell adnunk mindenkinek azt, ami az övé. Mind a 623 ezer embernek, akik képviseletét a mai nappal ellátjuk. Ez a törvényi kötelességünk, és ezt kell cselekednünk saját meggyőződésünk szerint is. Hálás vagyok, hogy erre a megtisztelő feladatra, Borsodabolcs Zemplén vármegye közgyűlésének vezetésére egy újabb 5 éves periódusban is megbíztak. Ígérem, hogy minden hivatalban töltött nap arra fogok törekedni, hogy méltó legyek, és maradjak erre a címre. Büszke vagyok arra a munkára, amit eddig közösen végeztünk. Az 5 év eredményei és a június 9-i választói akarat is azt tükrözi, megérte a sok küzdelem, a rengeteg energia. Ez jelenti számomra a további motivációt is, hogy napról napra a jobbra törekedjek. Ezúton is gratulálok megválasztott képviselőtársaimnak megszerzett mandátumaikhoz, egyben közös munkára hívom őket. A rajtunk nyúló felelősség túlmutat saját jelentőségünkön, így konstruktív együttműködéssel, jövőbe mutató építő szándékkal és szolidaritással van kikövezve a közös cél felé vezető út. Bízom benne, hogy közösen tudunk majd átkelni rajta. Borsodabolcs Zemplén vármegye az otthonunk, nekem pedig feltett szándékom, hogy minden olyan emberrel megtaláljam a hangot, aki szintén otthonának választotta ezt a megyét. A kulturális, szellemi, építészeti, természeti vagy ipari örökségeink védelme, a civil és nemzetközi kapcsolataink színesítése, a befektetés ösztönzés, gazdasági kooperáció és településfejlesztés. 5 éve ezeket az alappilléreket neveztem meg, melyek erősítésével méltó helyet tudunk majd kiharcolni az ország vármegyének rangsorában. A célok változatlanok, de az úton már jelentős távot sikerült megtennünk. Én itt és most szeretném megköszönni, illetve szeretnék együttműködést ajánlani mindazoknak, akik velünk együtt haladnának tovább. Köszönöm azoknak, akik az elmúlt ciklusban velem tartottak, hálás vagyok azoknak, akik a következő években is velem maradnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, képviselőtársaim, a választópolgárok döntöttek, mi pedig készen állunk. Vértezzük hát fel magunkat elszántsággal, kitartással és sok-sok erővel. Merítsünk erőt azokból, akik számítanak ránk. Ehhez kívánok minnyájunknak közös sikereket és jó egészséget a következő időszakra. Isten áldja Borsodabolcs Zemplén vármegyét.
Az elmúlt percekben Benné dr. Gál Boglerket, a Borsodabolcs Zemplén vármegyei közgyűlés elnökét idéztük. A vármegye önkormányzatának alakuló közgyűlési üléséről jelentkeztünk. Alakuló ülést tartott az új miskolci közgyűlés. Esküdtett Tócentai József polgármester és a képviselők megválasztották az alpolgármestereket és a szakbizottságok tagjait, vezetőjét. Tócentai József polgármester beszédet mondott a megalakult új miskolci közgyűlés előtt, ebből idézünk most.
Mindenek előtt szeretnék gratulálni minden képviselő választási győzelméhez, és megköszönni azoknak a segítőknek, barátainknak, családunknak, akik nélkül nem lennénk most itt. Köszönet nekik a segítségért. Köszönet nekik ezért. Mi, akik most a miskolciak bizalmából itt vagyunk, és ma esküt tettünk, egy dologban biztosan egyetértünk, szenvedélyesen szeretjük városunkat. Szeretünk itt élni, és Miskolcon képzeljük el a jövőnket. A következő években azért kell dolgoznunk, hogy ne csak mi, hanem gyermekeink, unokáink is megtalálják számításaikat szeretett városunkban. Hogy nekik is szenvedélyükké váljon Miskolc. Az elmúlt években ezres nagyságrendre tehető azoknak a miskolci fiataloknak a száma, akik hátrahagyva szülővárosukat, az ország, a világ más városaiban kerestek munkahelyet, és ott építettek karriert. Rengeteg jól képzett és tehetséges fiatal ment el Miskolcról, és sok száz miskolci család szakadt szét. Az okokat hosszasan lehetne sorolni, mára azonban azok az elemi dolgok, mint a közbiztonság, a köztisztaság, a jó és kiszámítható közösségi közlekedés nem működik úgy, ahogy az elvárható lenne. Pedig ezek az alapjai egy jó, szerethető és élhető városnak. Mert Miskolc egy kiváló adottságú város. Kéznyújtásnyira a Bükktől, számos tó ölelésében, Tokajhegyalja szomszédságában. Az, hogy ilyen természeti környezetben mégis arról kell beszélnünk, hogy hogyan tudunk felzárkózni a hozzánk hasonló nagyvárosokhoz, elszomorító. Miskolcnak Magyarország vezető nagyvárosai közt a helye. Nincs több elvesztegetni való időnk. Ezért arra kérem önöket, hogy tegyék félre nézeteltéréseiket, esetleges sérelmeiket, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy mi hamarabb fejlődő pályára állítsuk szeretett városunkat. A magam részéről azt már most megígérhetem önöknek, hogy minden olyan ötlet, elképzelés megvalósításában partner leszek, amely a miskolciak és Miskolc érdekét szolgálják. Jöjjön a gondolat bárkitől. Jöjjön a munka bárhonnan. Egy Miskolc van. Mindannyian ebben a városban élünk. Azonos gondokkal és problémákkal kell szembesülnünk nap mint nap. Ugyanúgy terhel minket a közösségi közlekedés problémája, mint a közbiztonság hanyatlása. Úgy vélem, a választási kampányban tett ígéreteink jó alapjai lehetnek egy dinamikus, fejlődő városnak. Ezen tervek és elképzelések között vannak rövid, közép és hosszú távon megvalósítható tervek. Három olyan terület van véleményünk szerint, ami azonnali beavatkozást igényel. A közösségi közlekedés, a közbiztonság és a köztisztaság. Anélkül, hogy a délutáni program ismertető részleteibe belemennék, annyit elárulhatok, hogy ezen problémák felszámolására már elkezdtünk megtenni fontos lépéseket. Reményeink szerint már október-november környékén a városlakók számára is érzékelhető lesz a változás a közbiztonság és a köztisztaság területén. Sok olyan problémával szembesülünk nap mint nap elsősorban, ami nem pénzkérdés, inkább figyelem, odafigyelés kérdése. Éppen ezért szemléletváltásra is szükség van. Azt gondolom, a mai világban ahhoz, hogy érvényesülni, haladni tudjon egy város, menedzser szemléletű gondolkodásra, másfajta vezetésre van szükség. Tovább megyek borsodi, miskolci vagányságra. Nem lehet minden problémára a kormánytól várni a megoldást. Ezek az idők már elmúltak. A piaci szemlélet az önkormányzatok szintjére is be kell, hogy jöjjön. Innovatív megoldásokkal, újfajta szemlélettel, megfelelő városmarketinggel kell felépíteni, és a befektetők, turisták számára is izgalmassá tenni a térséget, Miskolcot. Köszönettel és hálával tartozunk mindnyájan azoknak a vállalkozásoknak és vállalkozóknak, akik városunk mellett tették le a voksukat, akik minden nehézség ellenére kitartottak Miskolc mellett. Ők nem csak Miskolc jelenében, de a jövőjében is hisznek. Miskolc továbbra is számít a vállalkozásokra, és a vállalkozások is számíthatnak ránk. Olyan programot dolgoztunk ki, amelynek megvalósításával Miskolcnak reális esélye van arra, hogy ismét felzárkózzon Magyarország vezető nagyvárosai közé. A várostervezésbe szeretnénk bevonni a civileket, a fiatalokat és az időseket is. Olyan Miskolcot szeretnénk, ahol mindenki jól érzi magát, és amelyben mindenki megtalálja a számítását. De ahhoz, hogy végre megtegyük az első lépést a fejlődés útján, le kell dobni magunkról a pejoratív jelzőket. Éppen ezért kidolgoztuk a Bükk Városa projektet, amelynek keretében zöld, innovatív, környezetbarát beruházásokat és fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. Olyanokat, amelyek nem csak Miskolc gazdaságára, hanem idegenforgalmára, így az itt élők mindennapjaira is hatással lesznek. A Bükk Városa projekt megvalósításával a miskolciaknak, a miskolci vállalkozásoknak is szeretnénk lehetőséget biztosítani a fejlődésre. A turizmus fellendítésének alapja az is, hogy meghatározó turisztikai attrakciónk, a barlangfürdő ismét látogatható legyen. Számos tárgyalást folytattam a tűzesetet követően kormányzati szereplőkkel. Mindannyian értik és érzik, hogy miért létfontosságú számunkra, hogy minél hamarabb újra megnyithassa kapuját Miskolc és Európa turisztikai égköve. Újjá fogjuk építeni a barlangfürdőt. Ez nem lehet kérdés. Itt az időfaktor az, ami nagyon lényeges. Hiszen ha most azonnal el tudnánk kezdeni a helyreállítást, akkor is hosszú hónapokba telne, mire újra látogatót fogadna a fürdő. De én minden erőmmel azon leszek, hogy mi hamarabb megkezdődhessenek a munkálatok. Röviden szólva, feladat lesz bőven. Még egyszer hangsúlyozom, mindenkire számítok, és mindenki számíthat rám, aki a miskolciak és Miskolc érdekében kíván tenni. Isten áldását kérem munkánkra, Isten áldását kérem Miskolc minden lakójára, legyen sok egészségünk, türelmünk és erőnk, de leginkább higgyünk magunkban. Fel a fejjel, Miskolc!
Az elmúlt percekben Tóth Szántai Józsefet, Miskolc új polgármesterét hallották. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Sajó Petribe látogattunk, ahol a cigánypasztorációs referensek találkoztak Székely János püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetőjével és dr. Orosz Atanázzal, Miskolci megyés püspökkel beszélgettünk. Majd előbb Borsod-Apó-Zemplén vármegye önkormányzatának alakuló közgyűlési üléséről jelentkeztünk, benné dr. Gál Boglárka elnökasszonyt idéztük. Adásunk végén pedig Tóth Szántai József, Miskolc új polgármestere beszélt. Én a munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.